What do you think the most significant changes are?
Ön szerint melyek a legjelentősebb változások, amelyek jelenleg fenyegetik, vagy esetleg inspirálják a munkavilágát? Úgy vélem, a globális világjárvány megmutatta, hogy a munkavilágában a már korábban is bekövetkezett változások közül sok hirtelen és drámai módon felgyorsult. És sok ilyen változás éppen olyan, amit az általam rugalmas munkának nevezett kontextusba bele lehet helyezni. Ezt úgy értem, hogy a munkánk különböző jellemzői, hol dolgozunk, mikor dolgozunk, kivel dolgozunk, hogyan dolgozunk, és még az is, hogy miért dolgozunk, mindez jelentős változáson ment keresztül. Ki kellett találnunk, hogyan kell a munkát a világjárvány idején átalakítani. De ezek valójában már a járvány nélkül is folyamatban lévő változások voltak.
Simply reflecting a lot of the changes that were already underway.
How long do you think these changes would have taken?
Ezek a változások már folyamatban voltak, de csak felgyorsultak kicsit. Mit gondol, mennyi időbe telt volna, amíg ezek a változások életbe léptek volna a világjárvány nélkül?
There's no question that there were always
Nem kérdés, hogy mindig is voltak olyan szervezetek, amelyek élen jártak abban, hogy másképp gondolkodjanak a munka világának különböző aspektusairól, és olyan szervezetek, amelyek már bevezették ezeket a gyakorlatokat. Sok olyan dolog van, amit kénytelenek voltunk elfogadni legalábbis egy időre, például a távoli rugalmasabb munkavégzés, az alternatív munkaidő, az egymással való együttműködés folyamatának megváltoztatása. Nagyon valószínű, hogy ilyen sok változás egyszerűen nem történt volna meg, vagy nem kísérleteztek volna vele sok szervezetben, anélkül, hogy átestünk volna azon, amit én a nagy visszaállításnak
hívok.
What do you think the biggest challenges?
Ön szerint melyek a legnagyobb kihívások, elsősorban a fejlett európai országok számára?
Biggest challenges typically are in the context of
A legnagyobb kihívások jellemzően a munkavállalók és a szervezetek közötti megállapodásokkal kapcsolatosak, amelyek a munka különböző jellemzőiről szólnak, és arról, hogy mi az optimális mindenki számára. A szervezetek engedélyt adtak az embereknek arra, hogy új módokon végezzék el a munkájukat, hogy ne kelljen ingázniuk, hogy ne kelljen bejárniuk az irodába, hogy nagyon rugalmasan álljanak hozzá ahhoz, hogyan dolgozzanak együtt másokkal, attól függően, hogy az országban, ahol élnek, mi volt az irány. Az Egyesült Államokban például számos különböző dinamika alakult ki. Ebben az újra szerveződésben az egyik legtöbbet használt új kifejezés a quiet quitting, vagy csendes kilépés volt. Ez valójában egyszerűen csak az egyén által meghozható döntések dinamikájának változását jelent, hogy nagyobb tere van eldönteni. Marad-e ugyanannál a vállalatnál, hogyan dolgozik, átáll-e máshova, mert úgy érzi, hogy már nem találkoznak a saját és a munkaadójának az értékei. Sokan úgy érzik, különösen a fejlett gazdaságokban, hogy manapság sokkal több lehetőségünk van arra, hogy eldönthessék, mi nem összeegyeztethető a
munkájuk.
Mit gondol, mit tehetnek a vállalatok vagy szervezetek, hogy egy kicsit könnyebben vegyék a csapást? Mert ez egy csapás, hiszen a HR teljes ökoszisztémája és az, ahogyan a munkaerőre és az emberek igényeire reagál, folyamatosan változik. Én ezt a folyamatot a munkahúzásnak, angolul tug of work nevezem, és országtól függ. A szójáték a kötélhúzásból ered, ahogy a játékban, ez itt is hatalmi dinamika. Vannak olyan szervezetek, ahol felkarolták ezt, mert úgy érzik, valójában mindenkinek jobb, ha rugalmasabbak és dinamikusabbak vagyunk. És vannak más szervezetek, amelyek úgymond a munka régi szabályai alapján harcolnak ellen. Ha megnézzük, mit csinált Elon Musk a Twitterrel, amikor azt mondta, hogy kirúgja az emberek felét, és a másik felének kétszer olyan keményen kell dolgoznia, ez jó példa a munka régi szabályaira, amit folytatni akarnak a jövőben is. Erre kérdem, hogy biztos? Mert ha van olyan szerep, amire minden szervezetnek erősen javaslom, hogy fókuszáljon, az a vezető vagy a menedzser szerepe, legalábbis, amit korábban így ismertünk. A régi szabályok szerinti gondolkodásmód az, hogy ennek a személynek mindig irányítania kell, mindenre tudnia kell a választ. A legtöbb ilyen dinamika az ipari korszakból származik, amikor az emberek gyárakban dolgoztak, és valakinek irányítania kellett. Manapság azonban gyakran nem gyárakban dolgozunk, ezeket a folyamatokat robotok végzik, és az emberek gyakrabban dolgoznak egymással együttműködve. Ezért én ezt az új szerepet inkább csapatvezetőnek nevezném, mintsem olyan személynek, aki mindenre tudja a választ.
Aki parancsolgatás helyett
inkább az összes jó kérdést fel tudja tenni. Aki bátorítja és irányítja a többiek munkáját. Az a jó csapatvezető, aki folyamatosan segíti a dolgozókat abban, hogy képesek legyenek új problémák megoldására.
Okay, but workers also need to change.
Közben a dolgozóknak is meg kell változniuk. Persze sokan kihasználják a mostani helyzetet, mert úgy érzik, hogy jobb helyzetben vannak, amikor új állásra jelentkeznek. Főleg a fizetés és más igények tekintetében. De ők is lehetnek vesztesei ennek a helyzetnek. Tehát nekik is alkalmazkodniuk kell. Mit tehetnek ők? Van néhány szempont, amit mindenkinek figyelembe kell vennie annak érdekében, hogy képes legyen megbirkózni a formabontó és exponenciális változások világában. Az első az, hogy a munkáltatók mindig a keresett készségekre lesznek nyitottak. Ha valakinek a készségeire már nem egészen olyan mértékben van szükség a munkaerőpiacon, mint korábban, akkor nincs olyan jó pozíciója ebben a hatalmi dinamikában. Tehát minél inkább képes vagy folyamatosan fejlődni, változni, és új készségeket fejleszteni, azokat a jövőbeni készségeket, amiket a munkáltatók keresni fognak, annál több hatalmad lesz ebben a folyamatban. Aztán vannak másfajta készségek is, nem csak azok, amelyeket a munkaadók éppen keresik, hanem olyanok is, amelyekkel szerintem mindenkinek rendelkeznie kellene. A könyvben használok egy kifejezést, ami angolul PACE Problem Solvers. Ők azok a munkavállalók, akik alkalmazkodó képesek, kreatívak és empatikusak. A kreatív probléma megoldás képessége, a másokkal való együttműködés a probléma megoldásban, a folyamatos alkalmazkodás képessége. Ezek nem olyan dolgok, amelyekben a technológia, a szoftverek jók lennének, hanem egyedülállóan emberi képességek, amelyeket folyamatosan fejlesztünk.
If we take a look at the future of work and careers and jobs,
sokszor találkozunk az élethosszig tartó tanulás kifejezéssel is. A szakértők, akik a jövőbeli trendeket vizsgálják, azt mondják, hogy az egész tanulási folyamat is megváltozott, és ehhez a jövőben hozzá kell szokni. Hogy néz ki ez ön szerint? Mit ajánlana annak, aki jelenleg egyetemista, a jövőbeni karrierje szempontjából? Akár hiszi, akár nem, az egyik első ember, aki ezt a kifejezést használta, az apám volt. Ő a szerzője a Karrier iránytű című könyvnek, ami a legmaradandóbb karrier kézikönyv a világon. Később rájött, hogy ez nem csak a karrierről szól, és írt egy másik könyvet 1976-ban, az élet három doboza, és hogyan szabaduljunk ki belőle címmel. Ebben azt állítja, hogy van egy nagy doboz, a tanulás, amit iskolának hívunk. Aztán egy másik nagy doboz, a munka, majd egy kisebb doboz, a szabadidő, ezt az én kifejezésemmel a nyugdíjasként ismert időszaknak nevezett. Második könyvében apám azt írta, hogy ha ezeket a dobozokat kifordítjuk, átalakítjuk, az eredmény egész életen át tartó tanulás, egész életen át tartó munka és egész életen át tartó szabadidő lesz. És egyre szándékosabban törekszünk arra, hogy ezek az aspektusok folyamatosan jelen legyenek az életünkben. Sokan beszélnek ma a munka és a magánélet egyensúlyáról. Ő ezt megfordította, és azt mondta, hogy fontosabb az élet munka egyensúly. Az életünk az első, és jobban kell irányítanunk, hogy a munka hogyan illik bele a képbe. Ha nem tanulsz folyamatosan, nem fejlesztesz folyamatosan olyan készségeket, amelyekre igény van, akkor kevésbé vagy önálló, és ezért nem leszel feltétlenül képes megoldani a holnap problémát. Az egyetemi hallgatóknak azt üzenem, hogy arra koncentráljanak, ami hajtja őket, ami iránt szenvedélyesen érdeklő. Ezt sarkcsillagnak nevezem, ami irányít, azok felé a dolgok felé vonz, amelyek a legjobban elbűvölnek. Úgy kell erre gondolni, mint egy folyamatra, döntések sorára, amelyben a számodra érdekes és vonzó dolgokat tanulod meg, folyamatos alkalmazkodással. Lehet, hogy ma pénzügyek, holnap más téma érdekel. Ha képes vagy ehhez a változáshoz alkalmazkodni, folyamatosan fejlődni, olyan készségeket fogsz kialakítani, amelyekre kereslek. Határozottan hatással van erre az egészre a világgazdasági helyzet is. Ön szilárdan hisz abban, hogy a gazdaságot működtető kereteket a helyes irányba lehet terelni.
A jelen gazdasági és geopolitikai helyzetét tekintve én nem lennék ennyire optimista.
First off, one of the things I think we all have come to accept is that every time we think that we might have a static world, then along come these disruptive events.
Hiába hisszük, hogy a világunk statikus, mindig jönnek bomlasztó események és technológiák. Most egy globális világjárvány és egy háború hullámzó hatásai alatt vagyunk. De bomlasztanak az új technológiák, például a mesterséges intelligencia is, amelyek hirtelen mindenhol elérhetővé váltak. Az ilyen makrogazdasági változások, zavaró események nagy valószínűséggel folytatódnak. Ezt nevezzük exponenciális változásnak. A kérdés az, hogyan tudunk úgy megtervezni gazdaságokat, hogy azok sokkal rugalmasabbak és sokkal inkább emberközpontúak legyenek. Hogyan gondolkodunk a tervezési heurisztikáról, vagy azokról az elemekről, amelyekkel a gazdaságoknak rendelkezniük kell? Nos, ha azt akarjuk, hogy emberközpontú gazdaság legyen, akkor ösztönözni kell, hogy az embereknek értelmes, jól fizetett munkához legyen hozzáférése. Az Egyesült Államokban a globális recesszió idején 3%-os munkanélküliségből 3 hét alatt 11%-os munkanélküliség lett. Emberek millióit bocsátottuk el. Ugyanebben az időszakban, 2020 márciusában, a német gazdaságban az 5,1%-os munkanélküliség 5,7%-ra emelkedett. Én ezt nevezem inkluzív gazdaságnak, amikor az elemeket úgy alakítjuk ki, hogy az emberek, szervezetek és vállalkozások is folyamatosan profitálhassanak belőle. Ha ezt nem tervezzük bele a rendszerbe, akkor a hatalmi dinamika egyensúlya eltolódik, és az lesz a vége, hogy olyan negatív hullámhatásokat érünk el, mint milliók elbocsátása. Aztán, amikor megpróbáljuk őket visszavenni, azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem akarnak visszatérni a munkaerőpiacra. A vendéglátóiparban például világszerte nagy a munkaerőhiány. Magától értetődő lenne, hogyha valakit elbocsátanak az egyik munkahelyéről, keres egy másikat. Sok esetben azonban nem fog rendelkezni a szükséges készség.
Well, people don't want to come back to work. Often, you know, for instance, in hospitality industries, there's a big job mismatch around the world.
You mentioned your father, which is actually surprising.
Említette az édesapját, ezzel kicsit meg is lett. De önnek mi volt a célja a könyv megírása?
Inviting the book. What are your aims? What's your goal with it?
One of the things that my father was wonderful at was helping each of us as individuals to have the
apám csodálatos volt abban, hogy mindannyiunknak egyéni szinten segített olyan gondolkodásmód, készségek és eszközkészlet elsajátításában, hogy folyamatos karrierváltáson menjünk keresztül. Én pedig könyvemmel arra összpontosítottam, hogy megértsem azt a kontextust, amelyben szervezetként kell döntéseket hozni. Ha nem változtatjuk meg a szervezetek és a gazdaságok működését, hogy sokkal inkább emberközpontúvá váljanak, miközben egyre több zavaró esemény történik, nem fogunk tudni alkalmazkodni ezekhez. Néhány hallgatójuk talán már játszott olyan eszközökkel, mint a ChatGPT vagy a Midjourney, amelyek lehetővé teszik, hogy nagyon gyorsan és látszólag úgy generáljunk szöveget és képeket, ahogyan azt emberek tennék. Egyre több ilyen forma bontó dolog lesz. Ezért azt szeretném, hogyha az emberek megértenék, hogy három stabil alap kell ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk. A növekedési gondolkodásmód, a korábban említett pénz, készségkészlet, tehát az alkalmazkodó képesség, kreativitás és empátia, és az, hogy arra használjuk a technológiát, hogy jobban együtt tudjunk működni a munka elkövetkező szabályainak közös megalkotására.